Mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
Hú, akkor érjük utol, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás. A Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Millás reggeli.
Kiengedjük a szellemet a palackból.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk minden kedves hallgatónak, a szóvicceseknek, meg az önjelölt költőknek is. Hát most már Zsocz kollega is belépett ebbe, hát ne haragudjál, mert tudod mit írt?
Nem akarom.
De a hallgatók biztos akarnák. Az ország nem lesz kresztelen, Várkonyi szól, tesztelem. Maci várja fesztelen, Balázs sem lesz mesztelen. Hát nagyon köszönjük, Zsocz.
Többek lettünk.
Igen, ma reggel
kérdés
is.
Hogy akartuk-e?
Ez tehát a Millás reggelét, Rádió Café 98.0-án, június 12-én, csütörtökön reggel 8:10 vagyunk itt, Mihálovics Andrással.
És Gede Balázzsal, valamint a hallgatókkal 0630-as 698-0980. Várkonyi for president, írja
az ki?
Várkonyi Gábor, ja. Gondolom.
Igen.
Jön ő is, csak kis türelem még kell. Azt mondja, hogy a mai Kressz egy 75-ös BM KPM együttes rendelet, azaz az ifjabbak, mint a műsorvezetők részre, a közlekedési és postaügyi miniszter és a belügyminiszter 75-ös közös rendelete. Szerintem
nem baj,
az alap.
Alaptörvény, igen, vagy alaprendelet ekkor így nyilván többször módosított, és most is azelőtt állunk, úgyhogy erről is fogunk most pont beszélgetni.
Az egyszeri ember meg annyit nézte a híradót, hogy butaütést kapott.
Millás reggeli.
No, ha lesz, igen, ha lesz új kresztünk, igen, egyáltalán mikor? Már szerintem bátran mondjuk, hogy több éve szó van arról, hogy lesz új kreszt. Most megint felkapta a sajtó, mert hogy készült valamiféle dokumentum. Ebben azért érdekes dolgok vannak, úgyhogy egy kicsit nézzünk ezek mögé, a dolgok mögé. Kapitány Tibor, közlekedés biztonsági szakértő, vezetés technikai tréner, a több mint jogsi autós iskola vezetője.
Jó
lesz
reggelt.
Segítségünkre. Jó reggelt kívánunk!
Szép jó reggelt kívánok a hallgatóknak.
Hol tartunk most, mert ahogy a kollega is mondja, nem tudom, évek óta hallgatjuk ezt, hogy most aztán majd módosul a kressz, és majd definiáljuk a rollerest, mert azt se tudjuk, hogy kik ők, mik ők, meg nem tudom én, ez lesz, az lesz. És valahogy egy ilyen mozgó célpontként robog előttünk ez a majd lesz új kresszünk. Hogy állunk ezzel?
Hát ez a majd lesz új kresszünk, fogalmunk sincs. Már ígérték évelején, ígére. Őre, nem tudom, fogalmam sincs, a majd lesz, a tervezeteket lát az ember, de maximum ennyi, ami történik. Uh-huh. Illetve hát kiszivárgott oktatások a sajtónak, de igazából akkor érdemes róla beszélni, hogyha megváltozott szerintem, de,
igen,
de a tervezetről lehet valamit.
Jó, oké, hát akkor a kérdés valamit. Az, hogy kell-e ez a változás, vagy mi indokolhatja, hogy hozzányúljanak a kreszhez?
Hát egy csomó minden indokolná, tehát az elközlekedési eszközök, itt már roller említve lett, az mindenféleképpen ugye kiszoríthatatlan az utakról, sőt egyre inkább igénybe veszik, ami nem is olyan nagy baj, csak hát kéne szabályozni, illetve kéne, nem is a szabályozás lenne a legfontosabb, hanem hogy kéne ellenőrizni, hogy ki használhatja, mikor, miért, milyen körülmények között, milyen képesítés kell hozzá, hány éves kortól, ez mind nincs szabályozva, csak tervek vannak róla. Uh-huh. Például ez az egyik része.
Oké. Okay. Annak, bocsánat, ez csak kicsit ilyen off topic, hogy annak a megvad nagy járműnek, annak az egykerekűnek van neve? Vagy még az
van
sincs?
Neve, de ha most megkérdezi, most, de van neve, de ha most megkérdezi, fogalmam sincs, elviekben tudom, de mindennek van neve a közlekedésbe, tehát már nagyon sokféle eszközzel lehet közlekedni az utakon, ami vagy jó, vagy nem, ezt eldönti mindenki saját magának, de ha szabályozva lenne, és azokat a szabályokat be is tartanák, akkor nem is lenne olyan nagy baj, hogy nagyon sokan vagyunk az úton, akár ilyen eszközökkel is. Uh-huh.
Világos.
Vegyük részletekben ezt a módosítást. Elektromos rollereket érintően rengeteg ilyen van már, és eltérő szabályok vonatkoznak majd rájuk, azokra, amelyek 25 km per óra sebességre képesek, meg azok, akik maximum 10 km per órával mehetnének. Ott nyilván valamit kellene kezdeni ezekkel a elektromos járművekkel, mert rengeteg van belőlük, és hát nem nagyon rendezett a jogi helyzetük.
Ez abszolút így van, de én azt gondolom, hogy ha rendezik is a jogi helyzetét, akkor elsősorban egy szabály akkor jó, hogyha azt be is tudjuk tartatni. Tehát most, ha csak a kerékpárosokat nézzük, akik most szabályosan közlekednek az úton, mindenféle szabály megvan szabva rájuk. Én azt gondolom, hogy az 50%-uk a KRESZ szabályának nem tesz eleget, és akkor egy viszonylag alacsony számot mondtam. Uh-huh. Ez ugyanígy szerintem az e-közlekedési eszközökkel is. Tehát amíg nem tartatjuk be a szabályokat, addig szerintem hiába hozzuk meg azokat, ha gyakorlatilag az úton, hogy is mondjam, azt csinál mindenki, amit akar.
Igen, ez így van. Ez így van, és ilyenből lesz még, mert ugye a módosítók között elméletileg, hogyha tényleg ezek kerülnek be, ugye szerepelnek olyan okosi, mint a gyalogosok okostelefon használata, vagy zenehallgatási tevékenység. Tehát ez megint így felveti a betartatás egyáltalán a lehetőségét annak, hogy lehet ezt betartatni, vagy hogy lehet ezt majd nyomon követni.
Így van, így van. Tehát, hogyha nincs ellenőrzés, akkor gyakorlatilag hozhatjuk a szabályokat. A szabályokat azért hozzák, tehát én most vissza tudok csatolni a motoros szabályokra, ugye nem tudták megtiltani azt, hogy a piros lámpánál a motorral előre menjen valaki, vagy a kerékpárral előre haladjon valaki, és a 2010-es presszendezben megtették azt, hogy szabályos az, hogy a piros lámpánál az álló járművek között motorkerékpárral, segédmotorkerékpárral, illetve kerékpárral előre lehet menni a lámpához. Uh-huh. Mivel ezt nem tudták leellenőrizni, ezért inkább megengedték, de nem olyan nagy baj, ha megengedték, és erről mindenki tud, mert szerintem ez egy jó szabály.
Uh-huh. Oké, nézzünk néhány konkrét elképzelést, ami napvilágot látott. Gyalogosokkal kezdjük, és onnan haladjunk fölfelé. Például mobiltelefon használat korlátozása. Tilos lesz mobiltelefont használni az úttesten és vasúti átjáróban való áthaladás közben. Bármilyen figyelmet elvonó tevékenység is tiltott lesz. Üzenetírás is. A gyalogosoknak a kijelölt átkelőhelyeket kell igénybe venniük. Csak zöld jelzésnél, ebben nincs újdonság. Lesznek ilyen suli és óvi övezetek, és lakott területen kívül a 3 év alatti gyerekek csak ülve utazhatnak. Ezek a markáns vonalai a gyalogosokat érintő szabályozásnak. A kérdés az, hogy ez be lehet-e tartani. Te áll egy rendőr az utcán, és ha látja, hogy az én fülemben fülhallgató van, akkor odajön, és úgy mentem át a gyalogátkelőjén, akkor odajön, és megbírságol?
Hát elviekben ez lehetne, de én azt gondolom, hogy ez egy olyan szabály, ami utólagos lesz, hogyha valaki valami szabály, tehát valami több baleset történik, akkor fogják felvenni, hogy használt valamilyen eszközt, vagy nem használt valamilyen eszközt, mert eleve ellenőrizhetetlen, tehát ilyen számú rendőr, ilyen számú ellenőrzésre alkalmas személy biztos, hogy nem lesz, úgyhogy az embereknek a szabálykövetésére van hagyatkozva ilyenkor a...
De ebben meg nem állunk jól. Tehát kicsit... hogyha a morált nézzük, nem tudom mi a véleménye a magyar közlekedési moráról, de aki közlekedik, az tudja, hogy agresszívek vagyunk, nem vagyunk szabálykövetőek, semmilyen formában követünk, vagy ahogy közlekedünk. Persze nem szerencsés általánosítani, én tudom, de az általános állapota azért nem jó a magyar közlekedésnek. Gondolom, nem tudom, hogy lehet.
A Balkánra hasonlítunk, igen, egy picit a Balkánra hasonlítunk, de én azt gondolom, hogy azért itt van javulás, valami némi javulás azért van.
Na, örülök neki. Menjünk rá kerékpárosokra. Ott egy nagyon érdekes dolog van, hogy az úttes jobb szélétől számítva 1 méter széles útfelületet vegyes használatú sávrésznek neveznének. Ezerint a kerékpárosok, gyalogosok és egynyomon haladó járművek az úttest jobb szélre húzódva közlekedhetnek, tehát az autósoknak megszűnne ez a jobbratartási kötelezettségük. Ez például egy előremutató történet? Mert itt is van egy állandó konfliktus, hogy az autók centikre zúgnak el a kerékpárosoktól, meg hát ugye valljuk be, az utaknak a széle nem mindig van jó állapotban Magyarországon. Oda kényszeríteni a bicikliseket nem biztos, hogy jó ötlet.
Jó, hát én azt gondolom, tehát a kerékpárosoknak most is jobbra tartási kötelezettségük van, és az út jobb szélét kéne használniuk, tehát itt nagy változás nincs. Én azt gondolom, illetve hogyha valaki kerékpárút az útes mellett, akkor a kerékpárutat kéne használniuk, ez sem mindig így van. Az, hogy jobbra tartási kötelezettsége van az autósoknak, ez azért, lássuk be, hogy főleg lakott területen belül nem annyira játszik, mert ki az, aki egészen az út jobb szélén közlekedik. Szerintem ez egy ilyen nagyon gumiszabály, hogy a kerékpárosoknak próbálunk valami kedvezményt tenni, ami gyakorlatilag eddig is megvolt, mert az út jobb szélét kellett használniuk, hogyha szabályosak voltak. Én meg, hogyha autóval megyek, akkor ki kellett kerülnöm őket, tehát igazából ennyi a történet.
És itt a kikerülésről is egy nagyon érdekes van, bocsánat, hogy közbevágok, hogy 50 km/h sebességig 1 métert kell hagyni a kerékpárosnál, amikor előzzük autóval, ha ennél nagyobb a sebességünk, akkor pedig 1,5 métert. Hát ezt hogy fogják ellenőrizni? Vagy megint ugye...
Első kérdésem az, ki fogja és hogy mi módon fogja ezt ellenőrizni? Nincs több kérdés ezzel kapcsolatban.
Uh-huh. Oké. Okay.
Én azt gondolom különben, hogy a kerékpáros meg az autós viszony az egy kicsit ilyen kutyamacska, de meg kéne tanulni a kerékpárosoknak és az autósoknak közösen kultúráltan egymás biztonságára figyelve, oda-vissza ezt teszem azt, meg kéne tanulnunk közösen játszani az úton.
És ez nem kereszt kérdés, ez sokkal, sokkal mélyebbre visszavezethető.
Intelligencia kérdése.
Motorosokat érintő változás, B-kategóriás jogsival az 50 köbcentisnél nagyobb 125 köbcentis motorok is használhatóak lennének. Talán ez az egyik legmarkánsabb változás.
Szerintem sokan várják, hogy 125 köbcenti, nagyon sok európai országban megengedik, például a cseheknél is 125 köbcent is lehet vezetni. Nem tudom, hogy ez, én ha a B kategóriával valaki motort vezet, akár 50 köbcentist is, előtte egy 2-3 órás képzésre elküldeném vizsga nélkül, hogy két kerekkel mennyivel másabb közlekedni. Egy 125-ös meg egy 50 köbcentis jármű között teljesítmény, mert igen jelentős különbség van.
Aztán elértünk az elektromos rollerekről beszélgettünk, elérkeztünk a személygépjárművekhez. Itt lenne az autóúton egy sebességnövelés 110 helyett 120 km/h, aztán autópályán csak személyautóval lennének olyan szakaszok, ahol akár 140-nel is mehetünk. Aztán olyan jármű hajtatna fel az autópályára, amely 70 kilométernél gyorsabban tud menni. Szóval úgy tűnik, hogy itt egy ilyen kis gyorsítás van ezek alapján, az intézkedési elképzelések alapján. Ez így közlekedés, biztonsági közlekedés technikai okból ez helyén való?
Én azt gondolom, igen. Németországban az autópályák nagyon nagy, vagy jelentős részén no limit van, tehát akár 200-al is lehet haladni, ha éppen úgy van. Ez megint intelligencia kérdése, én azt gondolom. Tehát ez kezelhető, a mai járműállomány sokkal modernebb, mint amikor megállapították a 130-at, illetve a 60 km/h sebességet. Szerintem teljesen indokolt a sebesség megemelése.
Aztán jönnek a kedvenceim, cipzárelv. Ezt beleírnák a kreszbe, amit elvileg most is kéne alkalmazni, csak megint csak autót vezető állampolgárként
szerintem
tapasztalom,
jobb,
hogy...
Várjál, mielőtt folytatott, szerintem egyre jobb az állapot tekintetben. Tehát tényleg vannak még mindig gáznyomók, hogy ide már pedig nem, de én azt látom, hogy azért ez alakult az utóbbi időben, és működik.
Így van, ezt mondtam az elején, hogy azért kezd itt a kicsit a nyugat felé tolódni a közlekedési kultúránk.
És itt is a másik kedvencem az irányjelzés. Ezt mennyire használjuk, vagy nem? Mert ez egy ilyen állandó gúnytárgya, hogy vannak bizonyos autótípusok, ahol valószínűleg nincs beszerelve az irányjelző. Most beírják a kreszbe, hogy számoljunk rá legalább 2 másodpercet, és utána kezdjünk el valóban irányt váltani, és nem csak kanyarodásnál, de sávváltásnál is kötelező lesz az indexelés. Hát ezt is hogy fogják...
Jelen pillanatban a szabályozás az, hogy kellő időben a manőver végéig. hát szerintem ez benne van a két másodpercből.
Meg azt hiszem a logika is azt mutatja, mert attól kapok frászt, amikor már a kanyarban indexel, azt én már kenhetem a hajamra, az egy előjelző, tehát még nekem mutatnia kéne az elején, hogy milyen manőverre készül föl, tehát ezt is csak végig kéne gondolni, és az a gyakorlatban ezt csinálni az utakon.
Aztán a dudálás, hogy beírnák, hogy figyelem felhívás érdekében lehet használni a dudát.
Ezt is ugye... most is így van, nem?
Nem tudom, hogy ezt szabályozzák-e, mert én azt hiszem, csak vészhelyzet elhárítására.
Lakóterületen belül csak vészhelyzet elhárítására, lakóterületen kívül vészhelyzet elhárítására, illetve az előzés megkezdésének felhívására. Uh-huh. Ez a jelenlegi szabály. Az, hogy ezt használhatjuk fel, tehát most, ha visszatérünk megint a fülhallgatóval közlekedő gyalogos felé, akkor nem olyan nagy baj, hogy ez. De aha, a vészhelyzetben szerintem talán még az is benne van, de egy kicsit próbálják jobban szabályozni, vagy jobban körülírni a mostani szabályokat ezekkel
ja,
a
értem,
mondatokkal.
Értem. Megint csak rögzítenék a követési távolságot. Autópályán 2 másodperc, autóúton 1 másodperc, ami 130 km per óránál 70 métert jelent, 100 km-nál pedig minimum 50 métert. Ez ugye megint akkor érdekes, hogyha valami baj történik, ugye? Tehát, hogy ezt ezért rögzítik, hogy nem tartottad be a követési távolságot, te vagy a felelős, kedves baleset.
Jelen pillanatban a szabályozás azt mondja, hogy az előttünk hirtelen fékezésre esetén is meg tudjunk állni. Uh-huh. Ez a 2 másodperc, ez különben pont fedi, akárhogy nézzük, mert hogyha van fékésedelmi idő, meg reakcióidő, akkor ezeket úgy összeadjuk, akkor az körülbelül amúgy is 2 másodperc nagyjából, tehát egy átlag sofőrnél, úgyhogy gyakorlatilag megint csak számszerűsítették az eddigi szabályt.
Uh-huh. Akkor összességében véve tulajdonképpen egy ilyen kicsit életszerűbbé tesznek egy régi jogszabályt.
Abszolút így.
Változás várható ezeknek a szabályoknak az írásbeli rögzítésétől, vagy nyilván megint ránk lesz bízva a közlekedőkre, hogy mennyire tudjuk és mennyire alkalmazzuk ezeket a szabályokat?
Szerintem ez a közlekedőkre lesz bízva. Az, hogy lesznek ilyen szabályok, valamilyen szempontból szerintem előre viszik ezt, de az ellenőrzés hiánya, vagy annak a megléte szükséges ahhoz, hogy ez tényleg jelentős változást hozzon. Hosszú távon mindenféleképpen azt gondolom, hogy változást hoz, hogyha ezt tanítjuk a jövő nemzedékének, stb. Tehát akkor ez mindenféleképpen valamilyen szinten biztos, hogy jó, de ne rövid távon gondolkodjunk, hanem hosszú távon.
Jó, végszónak tökéletes. Nagyon szépen köszönjük szépen az információkat, szép napot kívánunk!
Viszont kívánom.
Viszont hallásra a Kapitány Tibor közlekedésbiztonsági szakértővel, a vezetéstechnikai trénerrel, a több mint jogsi autós iskola vezetőjével beszélgettünk.
Igen, az új CRESZ-ről elmondtuk, hogy mi
ami
a tervezett változás, de igen, ezek még csak tervek. Még egyszer mondjuk, a magyar sajtó felkapta, szétcincálta, mi is ezt tettük.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Egyik születésnaposunk Anna Frank, 1929-ben ezen a napon született, összesen 16 évet élt zsidó lány, aki azt tett híressé, hogy Hollandiában a náci megszállók elől rejtőzködve írta le a mindennapjait naplóba. Szedve ő mondta egy alkalommal, vagy írta, nekünk nem lehet véleményünk. Az emberek mondhatják, hogy tartsd a szádat, de ez nem akadályoz meg abban, hogy saját véleményed legyen. Akkor is, ha az emberek még nagyon fiatalok, nem szabad megakadályozni őket abban, hogy kimondják, amit gondolnak.
Én erre no comment gombot nyomok most.
Jó.
A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű, a Millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz. A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
Megjött a szakértőnk, Várkonyi Gábor, és kicsit hiperventiláltunk, itt összeszedtük az összes rettentő bosszantó és mindenféle.
Én már régi tervem az, hogy akkor indítjuk el a kamerákat, amikor épp a vendégekkel felkészülünk. Igen. Persze nem mindenkinél, mert van, aki meg van illetődve rádiós, de aki így többször előfordul velünk, azzal mindig a szórakoztató ipari elemeket a zene alatt pufogtatjuk
el. Szóval itt van velünk Várkonyi Gábor, szia!
Jó reggelt, sziasztok! Akkurátosan készültem két nagyon érdekes témával, számokkal, mindennel. Aztán itt így elvitte ez a kereszt történet a hangulatunkat.
És a tapasztalat az utakról.
És úgy érzem, hogy ez most bennünk rekedne, az komoly egészségügyi problémákkal járna.
Igen, és mentális zavarokat.
Igen, és mindenkinek volt egy sztoria a stáb jelenlévő tagjai közül. Gyanítom, a távol lévőknek is hasonló sztoriai vannak. Igazából, ha ezeket így összegezni akarnánk, akkor valamiféle olyan, de... és ez most közlekedési eszköztől függetlenül érzem én így, Mihálovics Andrásként, hogy olyan, mintha nem látnánk a pályán, nem?
Akkor szerintem menjünk sorba, ami először, hogy igazán kiverte a bisztit szerintem mind a hármunknál, a láthatóan nem Európában szocializálódott közlekedési résztvevők, akik az ételünket hozzák házhoz. Hát az... olyan életveszélyes...
Panyókára vetett bukósisakkal,
olyan
meg nem
életveszélyes
tudom,
helyzetek vannak éjjel-nappal most már. Állandósulva a belvárosban.
Tényleg az látszik, hogy valószínű, tehát ez nem csak egy rossz indulatú megjegyzés, de valószínű lövésük nincs a kresszről. Tehát szerintem ők megoldják azt, hogy
tudják, hogy
ők haladjanak előre valahogy.
Igen, csak amikor, most pont meséltem itt nektek a zene alatt, amikor ezredszerre történik meg az, hogy főútra, jobbra-balra tekintés nélkül változatlan sebességgel a telefonját pötyögve jön ki a biciklis futár.
És vagy motoros.
Igen, hát egyszerűen döbbenet, és láthatóan nem rajtuk múlik az esetek döntő többsége.
Igen.
Tehát ezzel valamit szerintem kéne kezdeni, mert aki tehát semmi baj nincs azzal, hogyha nem ez a megszokott. Csak mielőtt kiengedjük a forgalomba, és mielőtt ennyien vannak, mert egyet-egyet szerintem el lehet, hogy mondjam, viselni, tehát ezt így tudja kezelni a közlekedés, de amikor ez így tömegével van,
napi szintű probléma.
Mondom, ez eddig pipa, mert hogy ők se látnak a pályán.
Az biztos.
De amikor ugye épp morgos szerdán dohogtam erről, hogy emberünk itt a Váci úton már régóta zöld a lámpa, tehát lendületesen halad a sor, kizárt dolog, hogy belenézett a tükörbe, gondol egyet, és irányjelzés nélkül egyszer csak a járdáról kikanyarodik a sávba, majd megoldjuk.
Mi baj lehet alapon?
Érted? Tehát, hogy én ezért mondom, hogy olyan, mint hogyha nem, vagy nem tudom én, amit ugye meséltél a zene alatt, vagy a Balázs mesélte, mert nem emlékszem, hogy ugye mész autópályán, és emberek azt gondolják, hogy kiteszik az indexet, azért, és onnantól egy ilyen légzsák van körülöttük, mi baj lehet?
Azért, mert utolérte a lassabban haladó járművet a jobb sávban, ezért ő kirakja az indexet, és abban a pillanatban
csinálja.
Tehát ahogy te mondtad.
Tehát közli azt, hogy mit fog csinálni.
Nem előrejelzi, hanem közli.
Igen.
Ami, tehát mindegy. Nekem egy ilyen közös halmaz van, ami folyamatosan és rettentően zavar, az, amikor valaki úgy kezeli az autót és a közlekedést, mint egy ilyen fémkalickát, ami megvédi őt a külvilágtól, és mindenki alkalmazkodjon ahhoz, amit ő éppen csinál, mert szerinte ez nem egy társasjáték, hanem mindenki a túlélésre megy. És amikor egy fél másodpercet nem veszteget az ember arra, hogy belegondoljon, hogy van más is az úton, az, ami a leginkább felháborít. Ugye erre a példa az, amikor vagy egy kereszteződésben, szeretnél mondjuk balra nagyívben kanyarodni, és nem teszed meg azt a szívességet, mert eszedbe se jut, hogy van mögötted valaki, hogy még 20 centit előre menjél azért, hogy az a nyomorult sor, amit föltartasz, az ki tudjon kerülni szabályszerűen.
Minusz, amikor ugye le van sárga csíkozva, hogy oda nem menjél.
Oda meg bemész.
Mert oda meg bemen.
Oda meg bemész.
Tehát, és ha én nem megyek be, ugye azt látja mögöttem kettővel jövő ember, hogy előttem van 15 méter. Hát miért nem megyek én, zöld a lámpa, érted? És tudom, hogy nem, azért nem megyek, mert bele fogok lógni abba az egészbe, és inkább, ha elmegy az előttem lévő, 15 méterrel előttem lévő, akkor inkább rágyorsítok, ha még lehet. De mögöttem már dudálnak, hogy bévem mész, bá!
Ami meg a legszomorúbb szerintem, hogy az összes vezetés támogató rendszernek szerintem lényegében egy kellemetlen haszna lett, mindenki még inkább nyomorgatja azt a rohadt telefonját. Ja. Tényleg, tehát amikor 40-nel kóvályogva a belső sávban, az mindig, tényleg 100%-osan mindig a telefonját nyomorgatja, mert a távolságtartó tempomat, meg az ütközésgátló,
majd megoldja,
meg az majd megoldja, és ő éppen telefonál. És ezt feltétlenül mindig a belső sávba kell csinálni, ez is egy ilyen általános megfigyelés, és minél nagyobb az autód, annál inkább tudod telibe szarni, bocsánat, azt, hogy te egyébként tömegével tartott fel az embereket.
A kérdés, hogy lehet ezen szerinted változtatni?
Hát ugye erre az egyetlen változhatás...
Mert most azt fogod mondani, hogy az általános iskolában is vezessük be a közlekedési alapismereteket, toleranciát, türelmet, előrelátást, rutint, azt nem lehet az iskolapadba szerezni.
De amikor az az egész KRESZ módosításunknak minden egyes alapja folyamatosan, hogy a hülyékhez csináljuk a szabályokat, tehát mindenre az a válasz, hogy menjünk lassabban.
Ja, igen.
Tehát, mert akkor nem lesz baj. Hát akkor álljunk meg, azt nem lesz baj. Tehát tényleg.
Igen,
tehát...
igen, igen. Használjunk lovaskocsit, abban nem lesz probléma.
Tiltsák be.
Ja. Autózás, tiltsák be.
Na, itt egy kis adalék egyébként az előbbi problémához. Nagyon kedves dél-koreai ismerősömnek meséltem, nem én, egy hallgató írja, a jobb kéz szabályról. Életében nem hallott róla, minden nap vezet Budapesten.
Igen. Na.
Valaki megkérdezze, hogy én kiszálltam-e már közlekedési szituációban?
Én rendszeresen.
Igen?
Pedig kicsi vagyok. De nagyon nagy tűnhet.
Figyelj, én kettőször szálltam ki, egyszer azért, mert a szívem lángba borítója nem tudott időbe visszahúzni. Egy olyan miatt, amit az imént elmeséltem. Tehát, hogy 26-szor dudált rám valaki, mert nem mentem be a lezárt kereszteződésbe a becsikozott sárga szél, és ő meg sietett. És akkor ott kiszálltam, de én még verbálisan sem inzultáltam senkit.
Kolléga problém csoportot a Facebookon?
Melyiket?
Kolléga problém csoportot.
Nem.
Szerintem.
Nekem az elégtételt adott, hogy kiszálltam, tényleg azt hittem, hogy felborítom azt, tényleg 5-5-szer dudált rám. Tényleg azt hittem, hogy úgy megyek oda, hogy megemelem az autóját, és felborítom vele, de amikor kiszálltam, és hátrafordultam, és hallottam, hogy kattan a központi zár, az nekem elégtételt jelentett.
Akkor jó.
Na, menjünk tovább, de nem ez a megoldás egyébként. Tényleg.
Nem ez a megoldás, de az, hogy tetszett demonstratíve mindenkire tesz, folyamatosan. Ez...
Egyébként ez nem hülyeség, amit ír a hallgató, hogy a telefon mondjuk 20 km felett automatikusan zárja le a kijelzőt, és sehogy se lehessen feloldani, akkor majd nem nyomkodja a vezetés közben senki. Tehát ha meg lehet oldani azt, hogy a navigációban ne írjak be menet közbe.
Azért nem segít, mert a döntő többsége ezeknek a dolgoknak a lámpánál történik, és utána el nem indulással jár, vagy nagyon lassú elindulással.
Ja, ez is igaz, igen, tényleg.
Tehát,
a menet közben itt azt akkor kivédtük, vagy meg lenne a technológia, ezen a lámpáson még dolgozni kell.
Hát szerintem egyszerű, tehát én régóta azt mondom, hogy aki zöldre váltás után bizonyos méteren belül nem tud legalább 50-re felgyorsítani, attól vegyük el a jogosítványt, kész.
Hát,
tehát ha ez nem megy, akkor...
Sorra jönnek a neuralgikus pontok, cipzárelv, körforgalom, mik a benyomások? Nálam a cipzárelvet, a Balázs mondja, hogy de már...
Amit?
Na, hol? Hát ez az. Ez
micsoda?
Kapi út teteje, soha nem értik. Mindenki a felmenőimet emlegeti azért, mert nem növelem a dugót a kapi útra lefelé, hanem felmegyek egyébként erre rendszeresített sávba és ugye, az elejére, és mindenki 5 centire megy az előtte lévő, hogy ilyen előim nem jössz be.
Itt is ugye találkozol azzal az embertípussal, akit szerintem tehát reflexből, pszichológiai vizsgálat alapján azonnal el kéne tiltani a vezetéstől, azzal, aki addig pöcsöl, ameddig neki mindegy, de amikor valaki szeretné ezt valahogyan megoldani, hogy ne előtte pöcsöljön, na akkor hirtelen megtalálja
igen.
Ezt.
Na azt a helyben a jogosítványt egy ilyen darálóba behelyezni, azonnal. Érzékenyítő programra küldeni, 2 évre megszüntetni a közlekedési lehetőséget, újravizsgáztatni, és az
mert,
többi is.
Mert ez az oktatása igen. A másiknak, ez szerintem a legrosszabb
attitűd. Ez nagyon, hát ugye valahol a büntetőfékezésben hát csúcsosodik ki ez az egész. Tehát, hogy mögéd jön, rád nyom, villog.
Meg az önkéntes rendőr. Amikor az 50-es táblánál 40-nel megy, de te megelőzöd és elkezd villogni.
Ja, igen.
Mit villogsz, barátom? De tényleg, mi a terved?
Na, figyeljetek, én szerintem jó kidohogtuk magunkat.
Mégsem felrobbant, tehát ez érdekli az embereket, de minket inkább szakmai tartalmak mozgatnak. Például nem tudunk elmenni a jelenség mellett, hogy a legeredményesebb, azaz az autóiparban legtöbb pénzt kitalicskázó gyártók közül az első 6-ból 5 ázsiai. Hát igen. Mit tudnak ezek, amit a régi autógyártó nagyhatalmak, USA, Európa nem?
Hát ugye az az
olcsóbb
érdekes...
Olcsóbb a fém, olcsóbb a műanyag, olcsóbb a munkaerő.
Nagyon durva világpiaci változás állt be, ugye eddig a német prémium, azért az eredményének a felét, ahogy ezt már nagyon sokszor elmondtuk, Kínából lapátolta össze, ez a piac ugye zsugorodik, a védővámokkal egyébként brutális májusi adat, 72%-kal kevesebb autó jutott Amerikába. Nyilván ez egy időleges, tehát nem így fog folytatódni, de azért az, hogy tavaly ilyenkor 13 ezer autó került be Amerikába, most meg 3600,
az beszédes.
Viszonylag jelentős.
Jézusom!
Egy hónap alatt. Ez egyébként még mindig nem olyan durva, tehát hogy az a lényeg, hogy a németek világgazdasági, vagy világpiaci modellje az, amit újra kell definiálni, mert láthatóan ugye itt a sarokkövei ennek a berendezkedéstek, ezek így megszűntek, vagy hát, hogy mondjam, újra kell varni a kabátot. A hatból ugye öt ázsiai, az az érdekes, hogy...
Mondjuk el a dicsőség falat.
Igazából nem
a legeredményesebb is egyébként ázsiai, csak félve kérdezem.
BYD, Geely, Toyota és a koreaiak, ezek ugye, ezek jól működnek jelenleg. Ebből ugye a kínai az, ami azért tele van ellentmondásokkal, mert ugye az egyik héten arról lehet olvasni, hogy az egész iparágnak a profitabilitási rátája az egy nem fenntartható irányba mozog, és szerintem ez így is van, különben nem lennének ekkora feszültségek a kínai autópiacon, mint amit most láthatunk. A másik oldalon meg azt is látjuk, hogy ha akarják, akkor azért úgy lehet kimutatni a dolgokat, hogy marha jó profitmarzsal tudnak működni. A hat legeredményesebből ugye egy német van, az a BMW, aki a 9,3-as profitmarzsával, 9,3%-os profitmarzsával.
Tehát egy autón nagyjából ennyit fognak.
Nagyon egyszerűen ad adózás, meg minden előtt. Bocsánat.
Mi a rekord? Az két számjegyű?
Mindenféleképpen két számjegyű, persze. Itt ugye a Ferrari, a Lamborghini, a Porsche, ezek azok az autógyártók, akik ugye ilyen gigaprofitokat tudnak létrehozni. Ugye most a Porsche egy picit nehézkesen manőverezik, mert azért az látható, hogy a villanyautós elképzeléseik azért nem találkoztak a vásárlóknak az igényeivel. Ezzel szemben például a Lamborghini, akiről, vagy amiről, vagy végülis akiről tulajdonképpen lehet személyesíteni is, mert ugye a Lamborghini az alapítója után kapta a nevét, aki mindösszesen 8 évig vezette ezt a vállalatot, és a mostani vállalatvezető már 16 éve van egy rövid megszakítással.
Az is ritka az épp átalakuló autóiparban. Számtalan derültségre okot adó beszélgetést köszönhetünk a autóipari menedzserváltásoknak.
Winkelmann úrral egyébként van közös szelfim is.
Ne őrítsd le! Hát
bizony, szóval ő egy
Berlinben... Legalább olyan, mint ha nekem Russell Crowe-val lenne.
Crowe-val.
Igen. Crowe, tényleg. Na igen.
Szóval ő egy Berlinben született, de Rómában felnőtt, és teljesen elolaszosodott német. Úgy is néz ki, mint egy ilyen, tényleg, mint egy ilyen képeskönyvből előlépett olasz menedzser. Úgy van öltözve, úgy néz ki, olyan a haja, hogy hajad is milyen, tehát elképesztően elegáns a figura. Na, és a Lamborghini-nél 27,7%-os profitmarzsról beszélünk, ami azért nagyon-nagyon durva, mert hogy ők összesen kicsit 3 milliárd euró fölötti forgalommal mennek, ilyen 10.600 környéki autót adnak el, viszont az Audi csoportnak, mert ugye itt a VW világon belül a Lamborghini az Audihoz tartozik, és így együttesen az eredményének, ha jól emlékszem, körülbelül 20%-át adta a
Lambo.
Így van.
Mondjuk ki, ezt nem fogják felismerni másképp. Lambo.
Lamborghini.
Mert neked hát... Lamborghini, nekem Lambo. Azt mondták, igen.
És sokaknak Lamborghini, amit azért... Láj, ugye? Ne. Igen.
Tényleg az autós kártyában hol állt? Volt ilyen, nem? Ez a mindent visz?
Hát attól függ, melyik, mert volt ilyen új kiadás, mindent visz,
mert
ez a Lolaté volt.
Lolaté volt, igen.
A régibe, igen.
Bizony. Tényleg azzal mi van?
Ez most nem ennek az adásnak a témája, kedves barátom. Viszont, amit el akartam nektek mesélni, hogy miért lehet ekkora pénzeket keresni a Lamborghinivel, egyrészt azért, mert...
Hát meg gazdagok veszik, annak meg teljesen mindegy, hogy 6518 millió forint, vagy 6900.
Száz és 200 000 autó közöttre becsüli a Winkelmann ezt az egész piacot globálisan. Ebből ugye nekik van 10-11 ezer eladásuk nagyjából, és csinálnak egy ilyen 30-hoz közeli profitmarzsot, ami azért elég derekas eredmény, akár onnan is nézzük. És ő az, aki kimerte azt mondani, hogy az elektrifikáció az ebben a kategóriában egy teljes zsákutca, és ők addig fognak benzines autót csinálni, vagy elektrifikált, de alapvetően benzines autót. Most jelenlegi modelljeik egyébként plug-in hibridek, performance plug-in hibridek, ameddig ezt szeretnék a vásárlók, mert láthatóan ezt szeretnék. Ugye lett volna egy teljesen elektromos Urus, ugye az Urus az a nagy terepjárójuk, a hát fura ízlésre van szerintem ilyen autóval járni.
Rákeresek, de... fogalmam sincs, miről van szó, de...
De van, akinek ez
hát
rettentően tetszik.
Hát engem meg tudnak venni.
Na mindegy, szóval, hogy láthatóan nincs erre igény. Többek között egyébként ezt abból lehet lemérni, hogy az elektromosított G-osztály, ami egyébként egy nagyon jó autó lett, ezt hozzá kell tennem, tehát hogy a legízesebb villanyautó, mert valaha dolgom volt, tényleg a legközelebb van az eredetihez.
Az autóhoz.
Úgy remeg, igen, úgy remeg, úgy hörög, úgy mozog, olyan az egésznek a teljesítmény leadása, mint egy rendes V8-as benzinesnek, és eladhatatlan. Tehát totál megbukott a történet. Uh-huh. Nem adnak el belőle egy ilyen belsős információ, az úgy, vagy egy belsős menedzser pletyka, az úgy jött le a német sajtóban, hogy úgy áll, mint ólom a kereskedésekben. Uh-huh. Nem megy a dolog. Tehát, hogy nem erre vágynak azok az emberek, akik esetenként 2-300 ezer eurót ki tudnak adni egy olyan autóra, ami a sokadik autógarázsukban, de akkor az igazit szeretnék. És abból az úgy tűnik, hogy ebbe az irányba megy, meg abba, hogy iszonyat pénzeket lehet keresni az individualizációval, ami ugye egyre inkább jellemző erre a kategóriára. Ugye 2-300 ezer esetenként még annál is 600 000 euróig elmenő árakról beszélgetünk, és a nagy lóvé az azon van, hogy még ezeket a marhadrága autókat 50-100 000 eurós árkategóriában individualizálják. Saját színnel, saját bőrrel, saját belső, saját felnivel, és akkor lehet...
Mondok ramosebb váltó gombriának.
Pontosan. Pontosan. Leopár mintás, meg minden.
Igen. Jó, hát ez fért bele már a futómű rovatba. Köszönjük, hogy itt voltál, vége? Együtt dohogtál
annyit
velünk.
Nem lehet még egy kicsit így spanolni magunkat?
Ne, nem akar. A vérnyomásomra figyelni kell.
Igen. Már megint nem adta meg a jobb, igen, kezet. Igen. Már megint indexelt a körforgalomba befelé.
Látod, hogy bele tudjuk lovalni magunkat. Én egész meglepődtem, hogy elfogyott a műsoridő, mert annyit mérgelődtünk.
Tényleg figyeljetek oda, amikor parkoltok, és csak egyet kéne korrigálni. Csak egyet kéne...
Figyelj, tudod, mennyi ecetet kapok ezért? Miért? Itt bent a rádióban. Hát én reggel centiméter menetbe rakom be, hogy mind a két oldalt be tudjanak szállni. A kollégák, hogy te meg mi van? Most szerezted a jogosítványodat? Én erre kínosan, tehát nagyon kínosan.
Az a baj, nagyon sokan azt gondolják, hogy amíg üres a parkoló, meg vannak helyek, addig odahányom, mert hiszen üres. Elférsz, ott van még egy csomó. Abban nem gondol bele,
ha mindenki csak 20 centivel arrébb állna fel.
És újra kezdjük.
És a pokol legmélyebb bugyrában legyen
az. Na, ez legyen a végszó, tessék.
Aki odaáll az én autóm mellé, amikor én elmegyek a parkoló sarkába, hogy senki ne álljon mellém, messziről, igen, elgyalogolok, elmegyek a többiektől, hagyjanak békén, igen, és fogja is beáll mellém.
Igen.
Miért?
Igen.
Na! Ezzel a költői kérdéssel ér véget futómű rovatunk, jönnek a hírek, aztán folytatjuk IT témával.
Neked köszi, Gábor, hogy itt voltál.
Sziasztok.
Várkonyi Gábor autópiaci szakértőt hallottátok.
Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű. Élet négy keréken.
A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.